Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket, és ha megengeditek, legelőször a két legifjabb taghoz szeretnék szólni. Kik itt a legfiatalabbak, emeljék fel a kezüket. Jó, köszönöm. Két kezet látok, egyik segíti a másikat, így van. Dávid és Jonatán, szeretnék tőletek megkérdezni valamit. Az, hogy szoktatok-e sírni? Jonatán, szoktál sírni? Nem? Te már nagyon nagy fiú vagy. Képzeld, az én kisfiam mindig sír. Minden nap legalább egyszer sír, de inkább sokszor. És te, Dávid? Néha-néha, ugye? Azért nagy fiúknál már ez egyre ritkább. A baba is sír. Így van. Így van. Igen. Nem, most nem. És szeretném tőletek megkérdezni, hogy jó dolog-e sírni?
Nem.
Nem jó dolog, ugye? És azt tudjátok-e, hogy mikor lesz az, amikor már nem sírunk soha többé? Akkor, amikor majd nagyok leszünk, vagy még később? Lesz-e olyan, hogy soha többé nem sírunk? Mikor lesz az? Így van, nagyon jó a válaszod, nagyon jól mondod. El is olvasok nektek egy rövid igét a Bibliából, jó? A Biblia azt ígéri nekünk, felnőtteknek mondom, ismerős Jelenések könyve 21. fejezet 4. verse, hogy az Isten eltöröl minden könnyet a mi szemeinkről. Az Isten eltöröl minden könnyet a mi szemeinkről. És nagyon jól mondta Dávid, ez majd akkor lesz, amikor elmegyünk a mennybe. Így van, így van. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy gondoltatok-e már úgy a mennyre, hogy ott nem lesz sírás? Mert sokszor gondolunk úgy a mennyre, mi felnőttek is úgy gondolunk rá, hogy a mennyben majd minden szép lesz, minden zöld lesz, nem lesz tél, nem fog lehullani a fák levele. De egy ilyen alapvető dologra, egy ilyen nagyon egyszerű dologra ritkán szoktunk gondolni, hogy nem lesz sírás. Nem lesz sírás. Én nagyon várom, mert képzeljétek el, az én kisfiam akkor is sír, amikor öltöztetjük. Most, akik kint voltak szombatiskolán, hallottátok. Akkor sír, ha öltöztetjük, akkor sír, ha éhes, akkor sír, ha bánata van. Vagy akkor sír, ha nem veszem fel az ölembe, mert most éppen nem érek rá. És képzeljétek el, én azért várom nagyon, hogy az Úr Jézus eljöjjön, mert akkor tényleg nem lesz több sírás. Ezt a Biblia igét szeretném, hogyha megjegyeznétek. Az Isten eltöröl minden könnyet a mi szemeinkre. Jó? El tudod mondani, Dávid? Az Isten eltöröl. Így. Minden könnyet. Így van. Jó. Így is jó. Jó, köszönöm szépen. Szeretném, hogyha, nem tudom, fogtok rajzolni most közben? Szoktatok? Akkor lerajzolhatjátok, hogy a mennyben hogyan fogunk mosolyogni, jó? Jó? És nem lesz több könny a szemeinkben. Kedves gyülekezet, hozzátok pedig egy nagyon egyszerű kérdésem van. Kinek... Hát először felteszem ezt a kérdést tényleg, és utána szeretném, hogyha az alapigéhez ellapoznánk. És itt mindenkinek a válasza egyéni, és biztos, hogy jó lesz. Kicsoda számunkra Krisztus? Mi az az első dolog, ami eszünkbe jut? Lehet, hogy mindannyiunknak más. Lehet, hogy... Vagyis hát biztos vagyok benne, hogy minden válasz jó. És ezek közül, ami most az eszetekbe juthat, ezek közül egyetlen egy dologgal szeretnék foglalkozni, de szeretném, hogyha előtte mondanátok, hogy kinek mi az első, ami eszébe jut. Nekem, személyesen az én életemben kicsoda Krisztus? Bátran. A barát, így van. A legjobb barátunk. Mondjatok még. Bátran. Szabadító. Nagyon jó. Megváltó. Így van. Ki van? Kinek tudjuk még őt nevezni? Vannak még nagyon érdekes képek a Bibliában, bátran mondjátok. Ugye mit mond a zsidókhoz írt levél, hogy a megszentelő és a megszenteltek egyből valók, ezért nem szégyel minket. Atyafiaknak, testvérünknek nevezni, ugye a testvérünk, így van. És még egy valami van, ami végigkíséri a Bibliát, és még nem mondtuk ki, és erről szeretnék ma délőtt veletek együtt gondolkodni. Pásztor, nagyon jó, az is nagyon jó, az Úr az én pásztorom, így van. Vőlegény. Még mindig nem hallottam azt az egyet, de Keressük meg együtt Ézsaiás könyve 53. fejezetét. Feltételezem, vannak köztünk olyanok, akiknek ki sem kell keresni. Én sajnos még nem tudtam egészben megtanulni az egészet, de nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Ez az ige szakasz jó, hogyha egészben a fejünkben van. És egyetlen egy verset szeretnék kiemelni, az 5. verset. És először elolvasom úgy, ahogy le van írva, utána egy kicsit pontosított fordítás szerint. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünk meg büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. És őt átszúrták bűneinkért, és összetörték a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mi az, amit még nem emeltünk ki? Kicsoda Krisztus? Gyógyító, orvos, de ebben a versben valami helyettes. Nagyon jó. Janek kimondta, helyettes, így van. Szeretném, hogyha ma délelőtt úgy gondolkodnánk Krisztusról, mint nem csak a mi barátunkról, nem csak a vőlegéről, nem csak a mi atyánk fiáról, aki egy lett közülünk, hanem úgy, mint aki helyettesünk. Hogy írja az ige, miben a helyettesünk? Megsebesítetett, vagyis átszúrták miért? A mi bűneinkért. Összetörték a mi vétkeinkért. És a mi békességünk büntetése rajta van. Az, hogy nekünk békességünk van, annak a büntetése rajta. Ez nagyon, nagyon különleges kifejezés, majd visszatérünk erre. Én azt szeretném, hogyha végignéznénk egy kicsit vázlatosan Jézus életét, kiemelve a legfontosabb, hogy is mondjam, földi élete történetének a legfontosabb mozzanatát, egészen a keresztig. Hogy miben nyilvánult meg az, hogy ő a mi helyettesünk. Hol látjuk őt először a mi helyettesünknek? Hol látjuk őt, nem is ezzel a szóval mondanám először, hogy helyettes, hanem inkább azt szeretném, hogyha azt látnánk, hogy amin mi átmegyünk, azon ő átment, és amin ő átment, azon nekünk soha nem kell átmenni, mert helyettesünk. Ez nagyon különleges. Hol jelenik meg először Krisztus úgy, mint aki egy közülünk? És azok közül is a legmélyebbről. A szombatiskolában volt szó róla. A megszületése. Hogyan születik meg Krisztus? Egy istálóba, igen. Az istálóban milyen higiéniás körülmények voltak? Higiéniai színvonal milyen egy betlehemi, ókori betlehemi istálóban? Elég gyenge, ugye? Elég gyenge. Olvasunk olyat Isten egyházáról, hogy a születése hasonló körülmények között történik. Lapozzátok fel velem Ezékiel könyve 16. fejezetét. Ezékiel könyve 16. fejezetében az egyházról van szó, mint általában Ezékiel, nem mindenhol. És a 16. fejezet egyébként egy félelmetes történet, Hóseás könyvére emlékeztet. Nagyon ajánlom nektek, hogyha otthon van időtök és, hogy is mondjam, erőtök, akkor olvassátok végig ezt a fejezetet. Mondom, az Isten egyházáról szól az Ezékiel könyve 16. fejezet, és a 16. fejezet elején ezt olvasom. A 3. versben. Így szól az Úristen Jeruzsálemnek. A te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Anyád Emoreus, atyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt. Amely napon születtél, el nem metszették köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél. Sóval nem töröltek meg, sebe nem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit cselekedett volna könyörülvén rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert út álltak, amely napon születtél. Éreztek-e bármi hasonlóságot a két születés között? Éreztek-e hasonlóságot a két születés között? Nézzétek, csak út álltak, amely napon születtél. Nem ismerős ez a szó az előző fejezetből, amit együtt fellapoztunk? Krisztus milyen volt? Út állt volt, és az emberektől megvetett. Miért kellett Krisztusnak ilyen körülmények között megszületni? Miért született ilyen körülmények közé? Azért, mert amikor az ő egyháza megszületik. Azért, mert amikor elhívja Ábrahámot, vagy amikor Izrael, mint honfoglaló nép, megérkezik Kánaánba, vagy amikor az advent mozgalom útjára indul, vagy mondhatnék bármit, ami a kereszténység, az Isten népe történetében születés, akkor mindig gondolhatunk arra, mindig eszünkbe juthat, hogy Krisztus ezen az úton már járt. Az Ószövetségben gondolhattak arra, láthatták a proféciákból, hogy ő járni fog ezen az úton. Mi már visszatekintve mondhatjuk azt, hogy ő ezt is megélte. A nagy különbség az az, hogy amikor az egyházról mondja Isten, hogy útált voltál és magadra hagytak, és nem mostak meg téged, a történet úgy folytatódik, hogy ekkor elmentem melletted, láttalak téged, és megmostalak, stb. 16. fejezet, ez egy gyönyörű történet. Egyébként a házasság jelképét használja végig. De Krisztusról csak ebben beszél az írás. Krisztusnál nincs ez a folytatás az 53. fejezetben Izsaiásnál, hogy ekkor én felemeltelek téged, ekkor én kimostalak téged, stb. Krisztusról annyit tudunk, útát volt és az emberektől megvetett. Az ő útja, mintha lefelé tartana már születésétől kezdve. Ezékiel 16-ban viszont azt látjuk, hogy felfelé ível a történet. Aztán menjünk tovább. Krisztus neveltetése. Milyen helyen nevelték Krisztust? Názáret. Hogyan mondanánk magyar szavakkal azt, hogy Názáret? Mármint egy magyar, hogy is mondjam, magyar vonatkozásban. Milyen hely jutna eszetekbe Názáretről? Mondjuk itt Magyarországon. Hogy hívnátok? Nyolcker. Pontosan ezt írtam fel én is magamnak. Nyolcker, vagy Ráckevén van egy olyan körzet, amit úgy hívnak, hogy Pokolhegy. Pokolhegy. A feleségem ott volt védőnő, tudna mesélni. Krisztus, az Úr Jézus, amikor itt a földön járt, egy olyan közegben nevelkedett, amiről azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy több volt, vagy is mondjam, többet hallott káromkodást, mint értelmes beszédet. Azt olvassuk a 7x kötetben, hogy folyamatosan meg volt kísértve azzal, hogy ő maga is átvegye ezt a beszédstílust. És amikor a kísértő ezzel támadta gyermek ifjúsága korában, akkor ő, tudjátok, mit csinált mindig? Énekelt. Így van, énekelt. Énekelt, és egyszerűen nem a környezete befolyásolta őt, hanem ő hatott úgy a környezetére, hogy az emberek szerettek mellette lenni, jó volt vele együtt dolgozni. Krisztus a lehető legmélyebb utat járta meg már ifjúságában, születésében, neveltetésében is. Hogy aztán senki ne mondhassa azt, hogy is mondjam, mit mondhat nekem ez a valaki, mit mondhat nekem ez az Isten fia, hiszen egy jól szituált 12. kerületi elitiskolába járt, és gazdag szülők nevelték, stb. Senki nem mondhat ilyet Jézusra. Senki nem mondhatja azt, hogy Jeruzsálemben nevelkedett a felső 10 000 közt, és tejbe vajba füröztötték. Nem. A lehető legmélyebbről jött. Azután, amikor Jézus, mint tanító fellép, hogyan lép fel? A fellépés előtt mi történik? Mit kell még megjárnia, mint helyettesünk? Igen. Hogyan jelenik meg, hogy is mondjam, a szerepcsere ott a megkísértésnél? Mi neki a legfontosabb és a legelső kísértés? Géza, te mondtad. Így van. Azt olvassuk, hogy Krisztus onnan indult, ahol Ádám elesett. Krisztus ott győzött először, tehát ott volt az első látványos győzelme, ahol Ádámnak a látványos bukása volt. Ezért mondja a Szentírás őt kinek? Második Ádámnak, ugye? Korintusi levélben azt olvassuk, hogy második Ádám. Második Ádám. Krisztus ott győz, ahol mi elestünk. Ez nagyon fontos észben tartanunk. Aztán ezt csak bevezetésnek szántam, hogy az életét tekintsük át, de a leglényegesebb szakasz, az életének a leglényegesebb eseménye az mi volt? Mondjátok ki, ez a legegyszerűbb kérdés. Krisztus kereszthalála. Hogyha visszalapozunk Ézsaiás könyve 53. fejezetéhez, akkor nézzünk meg még egy néhány igét ezzel kapcsolatban. Az egész 53. fejezet Krisztusnak az életéről szól, és gyakorlatilag a haláláról, de egyetlen egy szempontból. Végig ez a kulcs az 53. fejezetben, ő a mi helyettesünk. Azt mondja, betegségeinket, a 4. vers, betegségeinket ő viselte. Ugye mi vagyunk a betegek, ő viseli a betegséget. Fájdalmainkat hordozta, a mi fájdalmaink, és ő az, aki hordozza azokat. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És őt átszúrták a mi bűneinkért, összetörték a mi vétkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő útjára tértünk, azaz mindenki a saját útjára tért. De az Úr mindannyiunk vétkét, azaz mindannyiunk eltévejedését ő rávetette. Mit jelent az, hogy az Úr mindannyiunk vétkét, vagyis minden eltévedésünket ő rávetette? Hogy tekintett az Úr, azaz hogy tekintett maga az Atya Krisztusra? Mint aki maga tévedt el. Eltévedt valaha Krisztus? Nem. És mégis úgy tekint rá az Atya, mintha ő tévedt volna el. Hol kezdődik Krisztus halálának történetében, ott az utolsó napokban, hol kezdődik az, hogy az Atya kezd rá úgy tekinteni, és kezd rá úgy tekinteni, mint aki maga tévedt el, és valósággal a helyettesünk élet. Azt mondod a Gecsemáné kertjében, honnan tudjuk? Mi a bizonyíték rá, hogy a Gecsemáné kertjében történik? Kezdett félni és gyötrődni. Az imádságában mit mond? Mondja Gyuliska. Ha lehetséges, múljék el tőlem e poál. Amikor Krisztus imádkozott az Atyához, az elmúlt 30 évben, vagy az előző időszakban, akkor az Atya válaszolt? Uh-huh. Honnan, hol látunk, mondjatok ilyen példákat, hogy látjuk, hogy az Atya válaszol. A keresztségkor, ugye? Krisztus alá merítkezik. A Szentlélek rászáll, és az Atya hangosan megszólal mindenki füle hallatára, és azt mondja, ez az én szerelmes fiam. Hol látunk még ilyen jelenetet? Az Olajfák hegyén, magával viszi a 3 tanítványát, és megdicsőlés hegye, így van. Kik jelennek meg ott? Mózes és Illés. Mit beszélgetnek vele? El tudjátok képzelni azt a beszélgetést Mózes, Illés és az Isten fia között? Azt mondja az ige, hogy beszélték vele az ő halálát. Krisztusnak erősítése volt szükség, és az Atya tudta, hogy kit küldjön. Mi történt volna Mózessal, aki meglátta a halált, de feltámadt, és Illéssel, aki nem látott halált, úgy ragadtatott el? Mi történt volna velük, hogyha Krisztus nem tart ki? Az Atya pontosan tudta, hogy kiket küldjön. Akkor, amikor a halálát beszélték azon a hegyen, nem angyalt küldött. Nem angyalt küldött, akinek megváltásra van szüksége, hanem két olyan valakit, akivel leél gyakorlatilag Krisztus, mint Isten fia a mennyben, 1500, meg 1000 évet, ott voltak együtt. És mint akik tanúi voltak, mint akik személyesen ismerték magát, az Isten fiát, onnan fentről, ők újra eljöttek hozzá, és elmondták neki, hogy mi szeretnénk ennek az országnak a polgárai maradni. Azt akarjuk, hogy a munkánk ne legyen hiába való. Azért dolgoztam a népért 3x40 évet. Mózes 120 évet adott rá az életéből. A teljes életét erre tette fel. Illés. Egy olyan reformációt vitt végbe Izraelben, ami se előtte, se utána nem volt. Ugye a legmélyebben volt akkoriban Izrael, mármint addigi történetében. Egy bálványimádó királynő volt az uralkodó, ő irányította Izrael királyát. És Illésnek volt ereje Isten által véghez vinni egy olyan reformációt, hogy abból az országból, ahol sehol Isten követői nem voltak, azt mondja az Úr, nekem itt van 7000 tért. Én még itt 7000 embert ismerek. Olyan körülményekből jöttek, és olyan körülményeket láttak, amikkel Krisztust igazán tudták biztatni azon a helyen. Aztán még van egy harmadik alkalom, amikor az Atya nagyon látványosan megnyilvánul. Most nem csak a gyógyításra gondolok, hanem amikor a hangját halljuk. A görögöknél, így van. Azt mondja, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, és az Isten válaszol. Azt olvassuk a Krisztus szenvedéseiről szóló Zsoltárban, hogy kérdezlek téged, mert pontos fordítás szerint kérdezlek téged, de te nem válaszolsz. A Getsemáné kertjében még van egy utolsó válasz. Hogy mondjad? Hogy mondja az ige? Ugye angyal jött erősíteni őt. Háromszor könyörögött Krisztus, jött mind a háromszor az angyal. Az angyal egyszer jött, ugye? Így van a történet. Angyal jött erősíteni őt. De ettől a ponttól kezdve nincs többé az atyának szava a fiúhoz. Ettől a ponttól kezdve nem halljuk azt, hogy az Isten megnyilvánult volna. Még Krisztuson átvillan az ő istensége, azt olvassuk akkor, amikor jön a tömeg, hogy elviszik, és hanyatt esnek mindannyian. De többé az atya nem tesz róla úgymond bizonyságot, hogy ez az én szeretett fiam. Meg hogy megdicsőítem benned a nevemet, meg hogy elküldöm érted az angyalt, vagy elküldöm hozzád Illést és Mózest. Nincs többé válasz az atyától. A Getsemáné kertjében Krisztus elkezdi kiinni a poharat. Azt mondja, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, legyen meg a te akaratod, ha te azt akarod, kiiszom. És innentől kezdve nem halljuk, hogy Krisztus imádkozna azért, hogy inkább mégsem. Hogy jövök én a képbe? Hol jövök én? Hogy kerülök én ebbe a történetbe? Hogy kerülünk mi ebbe a történetbe? Mert az evangélium nem arról szól, hogy sajnálunk valakit, akit igazságtalanul megölnek. Ki az, akit ott az atya magára hagy? Ki az, akit ott az atyának magára kellene hagyni? Engem. Ugye? Krisztus egyedül imádkozik a hegyen. Nincs több válasz. Az atya kezd elfordulni tőle. Az ott én vagyok. Egyedül van a sötétben. Jönnek érte és elviszik. Az első lépés, hogy az atya Getsemánében magára adja. A második lépés micsoda? Jön a tömeg, hova viszik? Annáshoz, Kajafáshoz, Pilátushoz, Heródeshez. Mi ez? Mi ez a procedúra? Mi ez a folyamat? Hogy hívják ezt? Kihallgatás, koncepciós, mert így van. Ez egy bírósági tárgyalás. Ki az, aki fel tudja nekem idézni, akár fejből is, hogy mit mond Jelenések könyve 20. fejezet? Ott is van egy bírósági tárgyalás. Jelenések könyve 20. fejezete, Biblia utolsó előtti lapja. A 11. verstől kezdve. Nem, elég, hogyha a 12-et elolvassuk. Mi van a 12. versben? Azt mondja, láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket. Mit csinálni? Állni az Isten előtt. Miért állnak ezek az Isten előtt? Hogy folytatja? Könyvek nyitattak meg, majd egy más könyv nyitaték meg az életkönyve. És mi történik? Megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Szerintem a Bibliának ez a legfélelmetesebb része. Én mindig beleborzongok, amikor a 20. fejezetnek ezeket a verseit olvasom. Krisztust elviszik Annás és Kajafás elé, Heródes elé, Pilátus elé. Egy bírósági tárgyalás történik. Egy elég nemtelen bírósági tárgyalás. Hamis tanúkkal. Teljesen egyértelmű, hogy a halálát akarják. Honnan tudjuk, hogy ez egy abszolút csinált per volt? Egyrészt a hamis tanúkból, másrészt mi a bírósági tárgyalás szabálya? Mondja, Panika, jól mondod.
Éjszaka viszik oda.
Éjszaka viszik. Mi van Mózesnél megírva? Hogyan kell ítéletet hozni? Nappal. Bírósági tárgyalást csak nappal lehet folytatni.
És teljes
létszámmal, így van. A bíróság nem volt jelen egészben. A bíróság éjszaka gyűrt össze. Hamis tanukat hoztak, egymásnak mondtak ellent. És Krisztus ott áll, mint akire semmi nem igaz az elhangzott vádak közül. És mit mond? Ézsaiás 53, mit csinált a szájával? Nem nyitotta meg. Fordítsuk meg az egész történetet. Ez volt a fehér, vagy ez volt a fekete, most legyen fehér. Ott vagyok én, az Isten ítélő széke előtt. Igaz tanukat hívnak be, mert az angyalok az életem tanúi. Szólhatok egy szót a saját védelmemben? Nem. Szólhatnék? Nem. Krisztus tökéletes helyettesem. És nézzétek meg, ez az, amit a 20. fejezet ír Jelenések könyvében, amit a megváltottaknak soha, de soha nem kell megtapasztalniuk. Mert hogyha az Úr nem hozta volna meg ezt az áldozatot, amiről most beszélgetünk, hogyha nem lett volna tökéletes helyettesünk, akkor azt mondja, láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, mi lenne itt a szöveg? Az lenne az ige szövege, hogy láttam az egész emberiséget, kicsinyeket és nagyokat állni az Isten szék előtt, és mindenki megítéltetik a cselekedetei szerint, amik a könyvekbe vannak írva. De nem az egész emberiség áll itt. Miért nem az egész emberiség áll itt? Miért támadhattak fel? Mert Krisztus ugyanígy állt egy bíróság előtt. Amit itt olvasunk, hogy a kárhozat halála következik, és az embernek a fejére olvassák a cselekedeteit, Krisztus a kárhozat halálával nézett szembe, és a fejére olvastak olyan cselekedeteket, amelyek nem az ő cselekedetei. A bírósági tárgyalás, az ítélet meghallgatása, amin Krisztus átment, azon nekünk kellene átmennünk. Soha, de soha nem kell az ítéletet meghallgatnunk. Soha nem kell végigülnünk ezt a tárgyalást, soha. Látunk egy másik tárgyalást a Bibliában. Egy egész más hangulatú, amikor győzelemmel zárul az a tárgyalás. Emlékeztek erre a történetre? Melyik ez? Ott nem nyittatik meg a könyv, és nem olvassák fel a cselekedeteit a vádlottnak. Józsua főpap, így van. Ugye? Egész más. Ugyanúgy az Isten trónja előtt van, de nem nyittatnak meg a könyvek, hogy felolvassák belőle Józsua cselekedeteit, hanem egyszer csak megjelenik valaki a képben, egy ügyvéd. És azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. Az ügyvéd azt mondja a főügyésznek, aki ott a vádat képviseli, hogy csönd legyen. Mert van valaki, aki lefizeti értük az árat. És az én magam vagyok. Ez nem derül ki Józsua könyvéből egy pillanat, vagyis ott Zakariás könyvéből egy pillanat alatt. De láthatjuk, hogy két tárgyalás van. És Krisztus nem ezen az utóbbin ment át, hanem az előbbin, amit itt olvasunk Jelenések könyvében. Az atyától való elhagyatás. Az ítélet. Az ítélet meghallgatása. A vádak meghallgatása. Ezekben is helyettesünk volt. És utána jött a harmadik lépés. Emlékszünk arra, hogy hogyan helyettesünk, és miben nyilvánul meg az, hogy Krisztus helyettesünk a kereszten. Elviszik őt, és kivégzik. Ugye azt mondja, átszúrták őt a mi bűneinkért. De ott történik valami a kereszten, amiből látjuk, hogy Krisztus halála egész más, mint egy mártír halála, vagy mint ahogy esetleg nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, hogy milyen élet vár ránk, ahogy esetleg mi meghalhatunk. Mi történik a kereszten 3 órán keresztül? Sötétség. Másokért imádkozik, ez igaz, de ott nem ezt a részét szerettem volna kiemelni. Ha Isten fia vagy, szállj le, igen, de még ez sem a helyettesítés, hanem Géza mondta a sötétséget. Miért van sötétség a kereszt körül? A sötétség az a mozzanat, amiből szintén láthatjuk, hogy helyettünk állott. Hol beszél Krisztus az ő példázataiban a sötétségről? A külső sötétségről. Mennyegző példázatánál így van. Ugye, aki bemegy a mennyegzőbe, annak milyen ruhája kell, hogy legyen? Mennyegzői ruhája. Ki az, aki magának veszi a mennyegzői ruhát? Lehet, hogy hallottátok már ezt, hogy van az ókori szokás. Ha meghívnak valakit egy mennyegzőbe, akkor küldenek ruhát. És itt a Fehérvári Csurgai gyülekezet egy jó része ott volt az esküvőnkön. Képzeljétek el, hogyha úgy kellett volna titeket meghívjunk, hogy én mindenkinek, Erikával mindenkinek küldünk ruhát. Ez az ókorban így ment. Ez a történetnek a szépsége. Azért használja ezt a példázatot Krisztus. Ma már ez nem szokás számunkra idegen. De akkor, hogyha valakit meghívtak a mennyegzőbe, főleg, hogyha az út széléről hívták, mert azt mondja a példázat, hogy menjetek el mindenhova, akkor küldtek neki ruhát. A mennyegzői ruhát fel kellett venni, és aki nem volt hajlandó felvenni ezt a ruhát. Azt ki kellett tenni a külső sötétségre. Mit jelent a külső sötétség? Miért sötétség? Ez nagyon fontos értenünk innen a példázatból, mert pontosan ugyanezt történik a keresztnél.
Nincs ott Isten.
Nincs ott Isten. Uh-huh. Hogy kiállt fel Krisztus? Az elhagyatottságról van szó, így van. Én Istenem, miért hagytál el engem? Sajnos nem hoztam ide magammal a Jézus élete című könyvet. Megtaláljátok a Golgota című fejezetben, vagyis hát abban a fejezetben, amelyik a Golgotáról szól, hogy egészen pontosan miért volt ott sötét. Tudja-e valaki így hirtelen fejből? Ki volt ott a keresztnél akkor? Hogy emlékeztek a történetre. Az atya többé nem biztathatta Krisztust. De ne felejtsük el, mi Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Az Isten egy ugyanolyan szeretetre vágyó lény, mint amilyenek mi vagyunk. Az atya ott volt a fiú mellett. Azért burkolózott sötétbe, mert nem biztathatta őt többé. Miért? Hogy olvassuk a korintusi levélben? Mert bűnné tette értünk. Az atya nem vállalhatott közösséget a saját fiával, azért, mert bűnné tette értünk, és ő gyűlöli a bűnt. Nem tudom, hogy ki szenvedett jobban ott a keresztnél. Hogy az atya, hogy végignézi a fiút, vagy a fiú, aki nem látja az atyát. A fiúnak nem a szegek fájtak. Nekem úgy tűnik a történetből. Nem panaszkodott a szegek miatt, nem panaszkodott a, nem is tudom, semmi miatt. Egyetlen egy dolgot mondott, hogy szomjúhozom, adtak neki ecetet, amiatt se panaszkodott. Hanem egyetlen egy dolog fájt neki. Azt mondja, én Istenem, miért hagytál el engem? És a válasz mi vagyunk. Az, hogy miért hagytál el engem, feltehette volna azt a kérdést Krisztus, hogy kiért. Amikor az atya nem tehetett semmit a fiúért, akkor odaállt mellé, és 3 órán keresztül azért volt sötét, mert az atyának el kellett bújnia. El kellett takarni az ő dicsőségét a fiú elől. Egyrészt az emberek nem bírták volna ki. Ott mindenki meghalt volna. Másrészt Krisztus nem biztathatta. Testvéreim, mi vagyunk azok? Mi vagyunk azok, akiknek nem járna tisztességes per? Akiknek nem járna biztatás? Akinek az járna, hogy felolvassák a cselekedeteinket, ott álljunk az Isten ítélőszék előtt az egész emberiséggel együtt, felolvassák a cselekedeteinket, és a következő lépés a tűztava. Testvéreim, én azt szeretném, hogyha Krisztusra többet gondolnánk úgy, mint helyettesünkre. Én nekem az utóbbi 2 hét azért gondolkoztam többet ezen a kérdésen, mert az utóbbi 2 hét elég nehéz volt. Nem történt semmi, hogy is mondjam, semmi veszedelmes az életünkben, nem voltunk nagy próbáknak kitéve. Képzeljétek el, hogy egyetlen egy dolog történt. A főnököm megkért, hogy vállaljak egy kicsit több túlórát. És ugye naponta az ember dolgozik 8, vagy hát nettó 7,5 órát, hogyha az ebédszünetet is számoljuk. Én nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert ugye én otthon vagyok, a családdal együtt vagyok, stb. De egy kis túlóra, akkor rögtön az elején egy kicsit korábban kezdek, a végén egy kicsit korábban, és akkor 8-ból hamar 10 lesz. Jól tudom, hogy 11. De rendben túlórázok. Aztán nem tudom, hogy hányan végeztek szellemi munkát 11 órában végezni, legalább olyan fárasztó, mint hogyha fizikai munkát végezni, a kemény fizikai munkát 10 órán keresztül. Az a különbség, hogy aki fizikai munkát végez, azután alszik egy jót. Aki szellemi munkát végez, azután képtelen vagyok aludni. Tehát nagyon-nagyon nehezen alszom. De még ez is rendben lenne. Ez hát nagyon érdekes dolog történt. A munkahelyemen kitalálták, hogy valami motivációt, valami biztatást adnak nekünk, és azt mondták, hogy ha rendesen könyveljük, hogy mennyit dolgoztunk, és a vezetőség jól tudja követni, hogy mi mit csinálunk, akkor mindenkinek adnak naponta körülbelül ilyen 700 forint plusz juttatást, de ezt nem mi kapjuk meg, hanem csak odaírják a mi nevünk mellé, és 6 hét után, ez egy 6-7-es időszak, 6 hét után ez a szíriai háború sújtotta területekre megy adományként a mi nevünkben. A vezetőség biztatásnak szánta, hogy ettől majd hatékonyabban dolgozunk. A kollégám, akivel beszélgettem, ő úgy áll hozzá, hogy hát jó van, most akkor hatékonyabban dolgozunk, ennyi. De képzeljétek el engem, aki Tehát még a harmadik világ, meg ilyen dolgok iránt még érzek is egyfajta elkötelezettséget, és bennem olyan stresszt keltett, olyan szorongást, hogyha nem úgy dolgozok, akkor miattam lesz ott a 2 font helyett másfél font, vagy 1 font, és miattam kapnak kevesebbet. Valahol legbelül ez bennem olyan szorongást keltett, hogy az elmúlt 2 hét nekem arról szólt, hogy alig találtam a helyemet. Ugye nem olyan bonyolult dolog, nem halt meg senkim, nem lettem beteg, nem történt semmi. Csak eljutottam 2 hét alatt oda, hogy tompa vagyok az Isten felé, tompa vagyok az ige felé, és úgy kell nehezen rávennem magamat, és utána felteszem azt a kérdést, hogy te ebben is helyettesen vagy? Tényleg imában ezt kérdezem Krisztustól, hogy az ilyen bosszantó hétköznapi helyzeteken is átmentél. Te átmentél ezeken a, hogy is mondjam, egyszerűnek mondható, nem tragikus események. Csak egyszerűen megfertőzik a hétköznapjaimat, megfertőzik az emberi kapcsolataimat. Te, téged ez is megkísértett? És Krisztusnak mi a válasza? Az, hogy mindenekben hozzád hasonlóan. Én mindenekben megkísértettem hozzád hasonlóan. Testvéreim, Krisztus testvérételének, az evangéliumnak, annak, hogy ő helyettes, nem csak szombaton, nem csak úrvacsorakor, nem csak amikor mély bűnbánattal Krisztus elé jövünk, nem csak olyankor van jelentősége. Azt kellett megértenem az elmúlt 2 hétben, hogy Krisztus a hétköznapokban, az egyszerű, primitív, mások számára talán nevetséges dolgaimban, ott is ott akar lenni. Ott is ki akarja venni a részét. És ezekben a hétköznapi bosszantó helyzetekben sem mondhatom soha azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Annyira jó, hogy Krisztus kimondta ezt a mondatot a kereszten, mert mindig eszembe juthat, hogy rám ez soha, de soha nem vonatkozik. Volt egy bibliakörünk a héten, szerdán, és van 2 vendégünk, akik hát tényleg a ráckevei társadalomnak a szegényebb rétegéből valók, az igazán szegény emberek közül valók. Úgy képzeljétek el őket, hogy gyakorlatilag egy halászházikónak megfelelő házban lakik egy édesanyja a lányával. Tényleg problémát jelent nekik már az étkezés is, már mint hogy mit tegyenek, de nagyon lelkesen elkezdtek járni hozzánk. Most már azt hiszem, hogy két szombaton is voltak talán, de Biblia körre is eljárnak. És onnan tudom, hogy nem csak az vonza őket, hogy köztünk lehet enni, meg segítjük őket, mint a gyülekezet igyekszik gondoskodni róluk, hanem tudjátok, hogyha egy Biblia körön valaki jó kérdéseket tesz fel, akkor tudjuk, hogy a Szentlélek működik benne. És ez a lánya, ennek az asszonynak a lánya, tudjátok, hogy mit kérdezett Krisztus halála kapcsán? Azt kérdezte, miért? Ez olyan igazságtalan. Jól emlékszem, hogy ezt kérdezte, ugye? Miért hagyták magára? Hát ott voltak a tanítványok. Ők is magukra hagyják. Ott volt a tömeg. Mindenki magára hagyta. Egy héttel korábban még virággal üdvözölték, ugye virágvasárnapnak hívják az ünnepet. És mire eljutunk vasárnaptól péntekig, addigra már senki nincs ott. Senki, csak a bőszült tömeg. Miért hagyták őt magára? És tényleg mi a válaszunk erre? A válaszunk az, hogy őt azért hagyták magára, hogy minket soha ne kelljen magára hagyni az Istennek. És hogyha végig gondoljuk, hogy nagyon sok keresztény ember volt, és az Ószövetségben is nagyon sok hithős volt, akik végül egyedül maradtak, egyedül haltak meg. Vehetjük Huszt, Jeromost a reformáció korából. De ezek az emberek egyedül voltak? Tényleg egyedül voltak? Husz énekel a mágián. István felnéz, és azt mondja, látom az Isten fiát, látom az egeket megnyílni. És az Isten fiát az Isten jobbján ülni a trónon. Soha egyetlen őszinte ember, aki mártír halált halt, nem halt meg egyedül. Egyetlen egy valaki volt, aki igaz ember volt, igaz életet élt itt a földön, és egyedül halt meg, és ez Krisztus. Az Isten fia, az ember fia. Testvéreim, szeretném azt kérni tőletek, hogy a hétköznapokban gondoljunk erre többet. Nekem az elmúlt 2 hetem másmilyen lett volna a lelkiállapotom, hogyha többször gondolok arra, hogy Krisztus az én helyettesem. Sajnos csak most utóbb jutott eszembe. Sajnos csak most utóbb kezdtem el azon gondolkodni, hogy nincs olyan hétköznapi probléma, aminek ő ne lenne részese. Nincs olyan, hogy is mondjam, munkahelyi vagy családi kihívás, feladat vagy nehézség, amiben ő ne lenne ott, ha egyedül maradok otthon. Kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok ezen, olvassuk el ilyen szemmel újra Ézsaiás 53. fejezetét. Olvassuk el ilyen szemmel újra az evangéliumok végét, ahol Krisztus halála van. Ő a mi helyettesünk minden tekintetben. És mindenhol ott van mellettünk. És még egy dolgot akartam kérni tőletek, hogy ahogy az egyházi válságot látjátok, meg a köztünk lévő nehézségeket, a köztünk lévő, hát ezt kell mondjam, a köztünk lévő szakadásokat, akkor is gondoljunk erre. Vajon Krisztus ezeket nem élte át? Vajon Krisztus ezeket nem éli át velünk együtt közöttünk? Kívánom nektek, hogy találjunk igazi barátot és igazi helyettes Krisztusban nap, mint nap. Amen.
Szerető jó atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te a te egyszülöttedet adtad értünk, hogy a te szerelmes fiad lett bűnné értünk, hogy mi bűnösök a te szerelmes fiaid lehessünk. Köszönjük neked, hogy az életünkben nincs olyan kérdés, nincs olyan nehézség, amelyet Krisztus ne látott volna, amelyet ő ne tudna velünk együtt átérezni. A legnagyobb gondoktól a legkisebb gondokig. Köszönjük, hogy ő mindenben próbára lett téve hozzánk hasonlóan, és hogy ebben nap mint nap reménységet találhatunk. Kérünk jó atyánkat, hogy valóban a reménység hírnökei legyünk ezen a földön, mind a családunk körében, mind a munkánkban, és bárhol, ahová helyezel minket. Szeretnénk a benned megtalált örömet továbbadni az embereknek. Köszönjük neked, hogy ezzel tisztelsz meg minket, hogy ilyen feladatot bízol ránk. Az Úr Jézus nevében. Amen.